Indítsunk talán a távolabbi kontextusból, nevezetesen az Egyesült Államokkal kezdjük a beszélgetésünket, ugyanis itt már a BBC is lehozott erről különféle cikkeket, a Fehérház is nyilatkozott, egyfelől azt közölték, hogy nagy mennyiségű érzékeny adatot gyűjthet a járművezetőkről, valamint az utasokról egyaránt a Kínában gyártott elektromos autók, aztán a Szenátus Bankbizottságának elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai járművek behozatala egzisztenciális veszélyt jelent az amerikai autóipar számára. Adódik a kérdés, hogy valóban kell-e ettől tartani?
Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz a kínai hozzáállást kell elsősorban érteni, ami arról szól, hogy jelenleg a politikai vezetés az autóiparon keresztül látja sok gazdasági problémának a megoldási lehetőségét a kínai gazdaságban. Mindenképpen fontos tudni a teljes képhez, hogy nagyjából 15 millió darabos túlkapacitása van a kínai autóiparnak, tehát ennyivel több autót tudnak és gyártanak is jelen pillanatban, mint amire feltétlenül szükség lenne a saját és a globális piacon is. És nem feltétlen gazdasági alapon, hanem politikai alapon is érdemes nézni ezt a kérdést. 15 millió autót, ha nem gyártanak le, akkor az gazdasági pörgés szempontjából egy erős kiesés, és hát a munkahelyek szempontjából is egy erős kiesés. És egyszerűen az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy ezt a 15 milliónyi pluszt, ezt egyszerűen a világpiacra, de legfőképpen Európára akarják deponálni. Amivel le fogják térdeltetni az európai autóipart, mert látszik, hogy évekig tudják játszani azt a játékot, aminél a gazdaságosság nem feltétlenül a legfontosabb szempont. Tehát ebből a szögből érdemes egyszerűen figyelni azt az egész eseménysort, ami következik, 2035-nek a tükrében pedig pláne. Amerikában ezt a cyber security valós kérdés, az egy másik kérdés, hogy azt is föl kéne tenni magunknak, hogy erre miért most jövünk rá. Semmi újdonság nincs abban, hogy egy modern autó, pláne egy modern villanyautó olyan mennyiségű adatot tud gyűjteni rólunk kamerákkal és minden egyéb szenzorral, ami valóságosan fel tud vetni egyébként ilyen jellegű kérdéseket, amit Amerikában felvetettek, ezt egyébként Európában is felvetették. Belemanővereztük magunkat ezzel az egész üggyel egy olyan helyzetbe, ahol vagy az egyik kezünkbe, vagy a másik kezünkbe harapunk, vagy mind a kettőbe, de nem nagyon látszik az, hogy jó vége lesz ennek. Ha csak nem, korrigálunk egy kicsit ezen az abszolút dogmatikus hozzáálláson, hogy csak ezt vagy csak azt lehet innentől vagy onnantól fogva csinálni.
Az egyik ilyen kézbeharapás, ahogy fogalmazott, az tulajdonképpen az, amire hát nagyjából majdhogy nem egy hónappal ezelőtt az Európai Bizottság is utalt, itt a szigorúbb megközelítés az Egyesült Államokkal szemben, hogy a kínai elektromos járművek behozatalának vámnyilvántartásba vételét tervezik, szorgalmazzák, sőt már az is elhangzott, hogy az Európai Unió már júliusban akár ideiglenes vámokat vethet ki az uniós gyártók védelmében, de mindeközben akár a kontinensen maradva vannak olyan álláspontok, amelyek szembe mennek ezzel az uniós szigorítással, sőt mi több, konkrét példa Németország lehet jelen esetben, ugyanis a Német Autóipar Szakmai Képviseletének szervezete jelezte is, hogy ellenzik a kínai elektromos autókra kivetni tervezett uniós védővámot, mert hogy úgy látják, hogy ez mindenképpen a technológiai együttműködés akadályozásával nem csak Európának, hanem Kínának, tehát mindkét félnek is árthat, akkor itt most lényegében megy egy ilyen pro-kontra harc, hogy mi legyen a kínai elektromos autókkal?
A németeknek az eszenciális, alapvető elemi érdeke gazdasági értelemben, hogy Kínával ne legyen feszültség, mert ha német autókat nem lehet eladni Kínában, az anyagi értelemben egy rettenetesen súlyos következményekkel járul, így lenne, főleg a prémium a német autógyártók számára, akik 6-700 000 darabokat adnak el márkánként éves szinten a kínai piacon, és ezeken jelentős haszonkulcsokat is képesek elérni, jobbakat, mint amiket egyébként Európában el tudnak. A hatás ellenhatást fog kiváltani, tehát ha itt védővámozzuk a kínai autókat, akkor a kínaiak el fognak azon gondolkozni, hogy a németeket hogyan lehet egy kicsit nyomás alá helyezni, ennek tényleg katasztrofális következményei lesznek. Ráadásul az a helyzet, hogy elektromos autó kérdéskörben egy kicsit megfordult a technológiai transfer. Tehát amit az előző évtizedekben láthattunk, ahol oda ment a nyugat, elmondta, hogy mit hogy kell csinálni, a kínaiak szorgalmasan jegyzeteltek és megpróbálták eltanulni azt, amit a mi cégeink technológiai értelemben képesek voltak megoldani gyártásban. Az most egy picit megfordulni látszik, ugyanis akkumulátortechnikában illetve Connected Car kérdéskörben a kínaiak bizony gyorsabban reagálnak és előrébb járnak. Így láthatunk olyan együttműködéseket, hogy hagyományosnak mondható autógyártók, tehát 100 éves múltra visszatekintő autógyártók, gyakorlatilag kínai startupokkal szövetkeznek annak érdekében, hogy a kínai piacon versenyképes terméket tudjanak nyújtani. Hát ez a technológiai transfer nem fog létrejönni akkor, hogyha az EU-ban elkezdenek keménykedni a kínai autógyártókkal. Mindenre egy megoldás lenne, az a megoldás az pedig az, hogy a 2035-ös kemény vonalas villanyautó diktátumot azt úgy, ahogyan eltörüljük, és egyszerűen egy szabad versenyen alapuló technológia semleges megközelítést kezdjünk el végre csinálni Európában. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy megmaradjon a jól működő és prosperáló európai autóiparunk, amelyben jelentős helye van a villanyautózásnak, és jelentős helye van egyéb alternatíváknak is környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a jövő autózásában.